Kedves hallgatóim, Lukovics Milán vagyok, és a mai evangélium magyarázatával jelentkezem. A mai evangélium a Lukács evangélium első fejezetéből, mindössze három vers, 26-tól a 28-ig. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt, üdvözl légy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Magyarok nagyasszonya ünnepe van, október 8-a, és a többi Mária ünnephez hasonlóan, hát a mai evangélium is azon kevés részletből származik, ami a Szentírásban Máriához kötődik, leggyakrabban az angyal üdvözletet, vagy Mária látogatása Erzsébetnél részt szoktuk idézni ezeken az ünnepeken. Annyira jól ismerjük persze ezeket a szakaszokat, hogy nehéz is róla mit mondani, vagy valami magyarázatot fűzni hozzá. De hát említést nyer Gábor angyal, vagy a Szentírásban talán inkább Gábriel. Ez a név, hogy Gábriel, azt jelenti, hogy Isten embere. Ugye eleve az Ószövetség nem mindig tudta pontosan elkülöníteni, hogy maga Isten jelent meg, vagy egy angyal, vagy Istennek egy embere. Gábriel arkangyal, vagy angyal a Dániel könyvében tűnik föl, aztán pedig a Lukács evangéliumban ugye kétszer hírül adja Zakariásnak Keresztelő János születését, illetve Máriának Jézus születését. Aztán a későbbi keresztény hagyomány említi már együtt a másik két főangyallal, Ráfaellel és Mihállyal, és kerül az ünnepük szeptember 29-ére. Az üzenetnek a súlya nyomán nevezi így a keresztény hagyomány, hogy főangyal vagy arkangyal, a Szentírás ennél többet nem említ róla. Az alakja nyilván a zsidó keresztény hagyományból kiindulva az iszlámban is feltűnik a Koránban. Ő adja a Koránt Mohamednek, és Jabrail néven szerepel a muszlimok tiszteletében. Na már most a következő, hogy ugye üdvözli Máriát, azt mondja neki, hogy üdvözli egy kegyelemmel teljes, áldottabb vagy te minden asszonynál. De ezt a mondatot az üdvözli Máriában azért úgy idézzük, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Most akkor melyik a helyes vagy az igazi? A Szentírás nyelvezetében vagy nyelvezetéhez az áll közelebb, hogy áldott vagy te az asszonyok között, nyugati nyelvekben is így szerepel, és a latinban ugye úgy, hogy benedicta tu in mulieribus, az asszonyokban, vagy hát az asszonyok gyűrűjében, halmazában, tehát az a fordítás is hát nagyon helyes, vagy talán pontos, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Ugyanakkor ez, hogy valaki között rád tekint bárki, vagy az Isten, hát az nyilván ki is emeli őt egyfelől ebből a halmazból, tehát ebből a szempontból ez, amit a liturgia idéz, hogy áldottabb vagy te, ez is helyes, ugyanakkor mégis Mária az egy az asszonyok között, az anyaságában, akár az abban, ahogy Jézust várta, hordozta, világra szülte, ott is vállalta ennek a szenvedését is, és hát utána természetesen, ahogy végigkísérte Jézus életét, és osztozott azoknak a sorsában is, akik elveszítik a gyermeküket. Ezt azért is említem, mert én is megemlékezem ma egy kedves diákomról, aki nagyon fiatalon halt meg, most már jó pár évvel ezelőtt balesetben. Úgyhogy Máriát az anyasága az asszonyok közé is utalja őt. egy közülük, ugyanakkor persze mégis a szerepe, a küldetése az különlegessé teszi őt. Hát az evangéliumi részletről most ennyit szeretnék mondani, beszéljünk egy kicsit a magyarok nagyasszonya ünnepéről, hogy a Mária tiszteletnek kialakult Magyarországon már Szent Istvántól kezdve egy ilyen nemzeti karaktere, és ezt az ünnepet, hogy magyarok nagyasszonya, ezt 1896-ban, vagyis a honfoglalás 1000 éves évfordulóján engedélyezte a Szentszék 13. Leó pápa a magyaroknak. Mit jelent ez, hogy magyarok nagyasszonya, vagy hogy a Mária tiszteletnek egy ilyen nemzeti jellege? Hát sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni. Semmiképpen nem valamiféle kiváltságot jelent, hogy mi azt gondolnánk, vagy az elődeink azt gondolták volna, hogy hát bennünket jobban szeret, mint másokat. Hanem a hasonlat szintjén ilyen iskolás példa jut eszembe, hogyha van egy osztály, és nekik van egy osztályfőnökük, mondjuk legyen Kati néni, vagy Marika néni, akkor jó esetben ezek a gyerekek büszkék rá, tőle tanulnak, ő van rájuk hatással, ugyanakkor szintén, hogyha józanul gondolkodnak ezek a gyerekek, akkor nem gondolják azt, hogy az ő osztályfőnökük az velük kivételezne, vagy nekik többet megengedne. Nagyon sokszor talán pont az az észrevételük, hogy hát hozzánk lehet, hogy még szigorúbb, vagy velünk igényesebb, mint másokkal. Ha valaki abba a helyzetbe kerül egy iskolába, hogy mondjuk az édesanyja tanítja őt, akkor manapság ez persze ritka, akkor szintén erről szokás beszámolni, hogy hát egyáltalán nem volt az, hogy akkor neki mindent szabadott, meg ő eleve jó jegyet kapott, hanem talán pont azért, hogy az a szülő, vagy mint tanár, hát ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy azzal vádolják, hogy hát a saját gyerekének akkor persze mindent elnéz, hát néha vele tényleg szigorúbb, vagy igényesebb, mint másokkal. Tehát az, hogy magyarok nagyasszonya, vagy egyáltalán tágabb értelemben véve a Szentírásban az, hogy kiválasztottság, választott nép, az normális felfogásban nem valamiféle előjogot vagy kivételt jelent, hanem tulajdonképpen a kiválasztottság az egy meghívásnak az elfogadását, illetve itt most a mi esetünkben, magyarok nagyasszonya esetében, hogy kitől akarunk igazán tanulni, ki az, akit szeretnénk, hogy hatással legyen ránk. És hát ahogy egyébként az országban nagyon-nagyon sok templom kapta titulusnak Máriának a nevét, vagy valamelyik ünnepét, hát így biztos, hogy ezeken keresztül is, a művészeten keresztül is, meg hát természetesen az imádságon keresztül, hát nagy hatással volt a magyar néplélekre az, hogy mi valamiképpen Máriának az oltalma alá helyezkedtünk. Prohászka Ottokár ugye egyfelől arra emlékeztet, hogy Velencében a dózse kihajózott a tengerre, és egy gyűrűt dobott a tengerbe, vagyis eljegyezte a tengert ennek a városnak, hogy ne legyen vele ellenséges, ne döntse romba, hanem hát segítse a csatáikban, meg a kereskedelmükben, meg a megélhetésükben. És hát mi valamiképpen nem a tengerrel jegyeztük el magunkat, nem egy gyűrűt dobott valamelyik királyunk a tengerbe, hanem Szent István a koronát ajánlotta föl Máriának. Ennek a történelmi körülményét ismerjük, hogy mennyire szorult helyzetben volt a király utód nélkül, persze ezáltal az ország is, hogy a magyar korona az közjogilag többet jelentett, mint egy uralkodói jelvény, hogy valójában egy jogi személyiséggel bírt a korona, és a koronának a nevében uralkodott a király, és hogy éppen ezért elképzelhető az is, hogy a korabeli fölfogás szerint ez a felajánlás, ez többet jelentett, mint egy vallásos gesztus, hanem valamiképpen ilyen közjogi jelentősége vagy értelme is volt Szent István korában, bár erről mások biztos, hogy többet tudnának. Aztán, ami nagyon fontos volt, hogy eme történelmi felajánláson túl, meg a néplélekre gyakorolt hatásán túl, ami sok mindenben tetten érhető, például abban, hogy az egyházi év ünnepei nagyon sokszor kaptak Máriás elnevezést, és ezek közül némelyik egészen telitalálatos nyelvileg, költői szempontból, vagy éppenséggel, hát teológiailag is. Ugye például az, hogy gyümölcsoltó boldogasszony, hogy ez mennyire leírja egy ilyen kertészeti képpel, munkával azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy Isten fia emberré lesz, és megtestesül, és egy emberként, közülünk egy emberként a világra jön. Úgyhogy a néplélekre gyakorolt hatásán túl Máriának az alakja volt az, aki feltűnik a csatákban. Évszázadokon keresztül állt szembe a magyar nép, és hát ezáltal persze az ország, a magyar katona a törökkel. Ugye egy más vallású, hódító, hatalmas seregekkel, és évszázadokon át, amikor velük harcoltunk, akkor valamiképpen Mária volt az ászlókon, és nem is egyszerűen csak a hazánkat, hanem a kereszténységet akartuk megvédelmezni. Ami, tegyük hozzá, hogy egészen mostanáig sikerült is, és most persze újfajta vagy más jellegű támadásnak van kitéve. Talán magyar keresztény ember szeretné ezt továbbra is megvédelmezni, fenntartani, de most már más síkra tevődött át a küzdelem a kereszténységünkért és a hitünkért. Úgyhogy Mária ilyen sokféle módon, tehát akár a történelmünkben, a harcainkban jelentett valamiféle ilyen védelmet, vagy az ő zászlaja alá helyezkedtünk, akár a hiten, imádságon, kultúrán keresztül itatta át a magyar néplelket, és Prohászka még ezt írja, hogy hát nekünk nincsen tengerünk, vagy csak a történelmünknek nagyon-nagyon egyes szakaszaiban nagyon kis tengerparttal persze talán rendelkeztünk, tehát hogy a mi jólétünket nem szolgálja a tenger a maga végtelenségével és hát gazdag élővilágával, ugyanakkor mégis így szólítjuk meg Máriát többek között, hogy tengernek csillaga, és hát valamiképpen az ő tenger fájdalmába és tengernyi irgalmába kapaszkodunk. Úgyhogy ez a nemzeti jellege van a mi Mária tiszteletünknek, amit az egyetemes egyház nevében is elismert a pápa, más nemzeteknek is előfordul, hogy Mária védőszentje, vagy éppenséggel más szent állt hozzájuk a történelmük során közelebb, de minden esetre ez inkább azt jelenti, hogy kinek a hitéből, Krisztushoz fűződő kapcsolatából szeretnénk mi magyarok elsődlegesen ma is meríteni. Úgyhogy tulajdonképpen, ha van egyházi nemzeti ünnep, akkor ez az, vannak persze külön egyházi ünnepeink, külön nemzeti ünnepeink, de ez egy egyházias jellegű nemzeti ünnep. Magyarok nagyasszonya, Isten éltesse Magyarországot, minden magyar embert, aki Máriát, magyarok nagyasszonyát tiszteli. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották.